könyvbemutatója volt Böröcz Józsefnek. Meglepő módon ez az első magyar nyelvű könyvbemutatója, holott többkötetes és nemzetközi hírű kutató, szociológus, gazdaságszociológus, vagy nem is tudom, a sok szakák közül mit nevezzek meg. Ahhoz képest, hogy milyen tudományos munkásságod van, nagyon lírai a címe a kötetnek. Az a címe József Attila parafrázis, hogy hasított fa. Kérlek szépen, helyezd kontextusba. Emeld ki az irodalomból a címet, és magyarázd el a hallgatóinknak, hogy mit is jelöl ez.
Hát ez ugye az Eszmélet című versciklus negyedik strófájára utal, akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Hát körülbelül ez a globális társadalomtudomány kiinduló pontja. És ebben az értelemben, hogy nem azt próbáltam jelezni, hogy nem teljesen idegen mondjuk a magyar szemlélettől sem, hiszen már József Attila is így látta a világot.
És ez a vers ugye 20. század elején született, ennek a kötetnek az első írása 1986-ban született. Ehhez képest azt hiszem, hogy annyira friss és annyira kortárs az, amit te ott írsz, hogy hát messze beelőzte a korát, az utolsó szerzője Meleg Attila úgy fogalmaz, hogy mindegyik szöveg robbanna, ha nem élnénk ebben a puliszka világban. Azt, hogy mit jelent a világrendszer elmélet, nagy vonalakban összefoglalod az olvasóidnak ebben a bizonyos első írásban, akkor és ma mennyire volt számodra egyértelmű, hogy azt, amit Közép-Kelet-Európában történik, azt bele kell helyezni egy nagyobb keretbe, egy globális szemléletmód felől kell valamilyen módon értelmezni?
Bizonyos értelemben nem is igen tehettem volna mást, mert amikor az általad említett írás keletkezett 86-ban, akkor én már PhD hallgató voltam egy Johns Hopkins University nevű amerikai egyetem szociológia tanszékén, ahol a két szakmán belül ott ezen a tanszéken űzött két fő szakterület egyike, ez a globális elemzés volt. És én ennek voltam része, tehát pusztán azzal, hogy elfogadtam a meghívást, tehát az ösztöndíjat, amivel kimehettem, tulajdonképpen belehelyeztem magam ebbe a globális közegbe. És azért volt adva mondjuk személyesen a számomra, hiszen ez a régió az, amiről mondjuk úgy speciálisabb tudásom volt, vagy legalábbis úgy véltem, hogy volt. Egyébként nem volt teljesen, tehát az tévedés volna, ha úgy állítanánk be, hogy hát 86-ban kezdődött mondjuk a kelet-közép-európai és a globális viszonyok összehozása, tehát a magyar közegben, Budapesten konkrétan nagyon komoly előzményei, több generációval korábbi előzményei is voltak. Kezdjük ott például, hogy a világrendszer elmélet, amerikai nagy szociológiai elmélet megalapítója, egy Immanuel Wallerstein, vagyis szép magyarosan Wallerstein nevű kitűnő szociológus, egyetemi témavezetője, nem más volt, mint Polányi Károly a Columbia Egyetemen. Egyébként Wallerstein maga is magyarországi származású család, New Yorki család. Tehát ilyen közvetlen kötődése is volt a dolognak, és akkor még nem is említettük a 60-as, 70-es évek Budapestjét, ahol elég komoly globális elemző munka volt, mint a Tudományos Akadémia Afrika és Ázsia Kutató Intézetében, ami később világgazdasági intézet lett, mint pedig egyebütt. Úgyhogy ebben az értelemben nem, én igazán nem éreztem úgy magam, hogy hát korszakfordító vagy korszakalkotó dolgot csinálok. Inkább úgy gondoltam, hogy amit megtanultam tőlem telhetően elég jól Amerikában, azt megpróbálom alkalmazni a hazámra és a régiómra.
Annyiban egyedi a te szemléleted, és volt akkor is egyedi, hogy az államszocializmus elméletét már akkor megpróbáltad ebben a viszonyrendszerben meghatározni, azt, hogy hogyan zajlik az a struktúraváltás, amit mi most rendszerváltásnak hívunk itt Kelet-Közép-Európában. Egyáltalán mit szólsz ehhez a fogalomhoz, És az, ahogy te akkor értékelted azt a folyamatot, így visszanézve 30 év táblatából, mennyire igazolható, mennyire tűnik érvényesnek. Nagyon érdekes a szerkezete a könyvednek, mert tulajdonképpen párhuzamosan követik egymást a 90-es évek elején, közepén, és aztán a 2000-es években született szövegek, tehát egy ilyen kontroll is van.
Kezdjük ott, hogy ugye akkor, amikor én először elkezdtem foglalkozni a globális elemzéssel, akkor még szó nem volt rendszerváltásról. Senki, vagy jó szerével senki nem látta előre, hogy mi fog történni, de az elég nyilvánvaló volt már akkor, hogy az államszocializmus, mint mondjuk makrotársadalmi szervezeti formát bele kell valamilyen módon helyezni globális összefüggés rendszerbe, és az erre vonatkozó kísérletek, amelyek léteztek, azok viszonylag hát kevés sikerrel jártak. És különösen, ugye én budapesti vagyok, tehát Magyarország volt ugye az elsődleges referenciapontom, hát akkor már a 80-as évek második felében már teljesen nyilvánvaló volt, hogy Magyarország rendkívül erős külső függési rendszerben létezik, méghozzá nem is egy, hanem két egymással interferáló, egymást erősítő, időnként kioltó függési viszonyrendszerben létezett. Az egyik természetesen a politikai függés a moszkvai központtól, a másik pedig a pénzügyi és árupiaci függés, mondjuk a tőkés világgazdaság központjaitól. És akkor azt gondoltam, hogy ezt a két struktúrát kellene valahogy egyetlen elemzésbe összehozni, és ez volt mondjuk az ötletem lényege. És akkor ezután, vagy ekkörül, amikor ezen gondolkodtam, én egyébként ezt ugye politikai fogalomról lévén szó, tulajdonképpen nem nincs különösebb értelme, hogy az ember tudományos szempontból kritizálja, hiszen jó szerivel az összes politikai fogalmunk hibás, már csak azért is, mert ugye nagyrészt meghatározott partikuláris politikai érdekek kifejezésére szolgál. Ez minden fogalomra igaz, így erre is. És hát bizonyos értelemben itt nem is annyira rendszer, mint inkább függés változás volt, nevezetesen, hogy ugye a szovjet oldala ennek a függési rendszernek az egyszerűen kimúlt. Így a régió társadalmai jobb hiány teljes egészében, mondjuk a tőkés világgazdaság központjaitól kerültek függésbe, és e tekintetben meglepő hasonlóságot mutatnak a világ viszonylag jelentős egyéb részeivel, például Latin Amerikával. Úgyhogy ez ebben a gondolatkörben mozogtam én akkor. Egyébként nagyon érdekes élményem az, hogy a 89 elején, 89 másik felében és 90 elején én Budapesten voltam, és részt vettem hát mindenféle idevágó szakmai beszélgetésen. Világosan élénken emlékszem arra, hogy egy alkalommal azt próbáltam mondani a rendszerváltás izgalmában égő fiatal kollégáimnak, hogy azért azt ne felejtsük már el, hogy a kapitalizmus az nem csak Hollandiát, Svájcot és Ausztriát, konkrétan a Mariahilfestrasse-t jelenti. Ugye ezt ismerték akkor a magyarok, hiszen oda jártak hűtőszekrényt vásárolni. Hanem jelenti, ugyanaz a kapitalizmus jelenti Eritreát és Szomáliát, és tehát a világ legborzasztóbb szenvedő részeit is. És ez nagyon érdekes, az a máig ható élményem volt akkor, hogy gyakorlatilag tökéletes hiánya volt a hajlandóságnak arra, hogy bármilyen szinten akár csak elgondolkozzunk, és beszéljünk erről. Tehát arról, hogy mikor vége van az államszocializmusnak, akkor nagyjából a világgazdaságnak melyik részére fog, és milyen feltételekkel fog integrálódni ez a régió.
Mennyire változott ez a szembenézési hajlandóság, amiről azt mondod, hogy akkor nem volt jelen, és említed, hogy te az államszocializmus függéséről beszéltél, de hát a könyv végén épp Románia kapcsán visszatérsz egy másik fajta függési rendszerhez, és végignézed azt, hogy az úgynevezett keleti bővítés az milyen viszonyt alakított ki a térségben. Ez a függőség, ez miben más, mint 30 évvel ezelőtt?
Ugye alapvetően hát millió dolog történt itt közben, ugye, meg átalakult az Európai Unió a régiónk nyugati határán, és hát hihetetlen erejű mágnesként működött. Én még világosan emlékszem arra, hogy a 90-es években ebben a régióban meg lehetett magyarázni azzal azzal a fogalommal, hogy Európai Unió. Olyannyira, hogy például a NATO népszavazás, ami ugye viszonylag kemény dió volt politikailag Magyarországon, nem volt teljesen triviális, hogy merre fognak szavazni a magyarok, még a NATO-ba való belépést is az Európai Unió szimbólumaival hirdette a hivatalos propaganda. Annyira népszerű volt az Európai Unió akkoriban, annyira minden problémára megoldásnak kínálkozott, vagy úgy tűnt, hogy majd ez megoldás lesz. Ezt követte aztán ugye 2004-ben az első 8, majd pár évvel később a további 2, majd még egy volt államszocialista ország belépése az EU-ba. És időközben a régiónk társadalmai kezdenek rájönni arra, hogy nincs kolbászból a kerítés, elképesztő egyenlőtlen viszonyrendszerek alakultak ki. Gyakorlatilag mára teljesen világos szerintem, legalábbis elemzők számára, vagy legalábbis az én általam mondjuk képviselő megközelítést követő elemzők számára, hogy az Európai Unió fő funkciója a régiónk vonatkozásában az az, hogy a nyugati nagytőke megtérülését biztosítsa. Ennek két fő formája van, az egyik a nyugati közvetlen tőkebefektetés a régiónkba, ahol ugye a kelet-európai munkát úgy valorizálják, úgy értékesítik, hogy közben a tőke mozgott ide, és az áruk mozognak innen ki. Ugye? A másik formája pedig ugyanennek a viszonynak, tehát a kelet-európai munkaerő és a nyugati tőke közötti gyümölcsöző viszonynak, az pedig ugye a kivándorlás, pontosabban a munkaerő elvándorlás. És hát ezt gondolom Románia esetében talán nem kell különösebben részleteznem, hogy ez milyen méreteket tud ölteni, és hogy milyen elképesztő az emberek életének szinte minden területét gyökeresen átrendező új függési viszonyokat állít elő. És most nem is csak arról beszélek, hogy embernek tekintik el mondjuk a román állampolgár vagy magyar állampolgár munkaerőt valahol Nyugat-Európában, hanem arról is, mit jelent mindez munkaerő kibocsátó társadalmak belső szerkezetére nézve, a családok életére nézve, az emberi mondjuk így életút stratégiákra nézve, és tehát a legszemélyesebb, az életünk legalapvetőbb kérdéseit meghatározó kérdésekre nézve. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy régió némely országa, Albánia főként, de Románia is olyan magas függésben van, gazdasági függésben van a külföldön dolgozó állampolgárai által hazaküldett pénzösszegektől, hogy a világ a legmagasabb. A harmadik világ néven ismert volt gyarmati világnál is nagyobb mértékben függnek ezek az országok az állampolgárai által hazaküldött pénzektől.
Mi következik ebből a függésből? Melyik a legnegatívabb, melyik a pozitív forgatókönyv?
Hát a teljesen egyértelmű dolog, hát az Albániáról közismert, hogy ott egész kistérségek vannak, ahol gyakorlatilag nincs 12 és 80 év közötti férfi. Tehát falvak nem néptelenednek el, hanem férfiatlanodnak el, tehát ugye vagy Görögországban, vagy Olaszországban, vagy mások dolgoznak. Tehát egyszerűen tökéletesen átalakítja a társadalmi szerepeket, megváltoztatja az életmódot, még olyan történeteket is olvasni, hogy bizonyos falvakban asszonyok átveszik a férfi szerepet. Elkezdenek férfi, tehát tradicionális közegben egyszer csak elkezdenek férfi ruhát hordani, és azt csinálják, amit a férfiak kéne, hogy csináljanak a faluban, de a férfiak nincsenek ott. Tehát ez egy egészen, hogy mondjam, a társadalom mély szerkezeteitéig ható átalakulás. Pozitívumát nehezen tudok mondani, ha csak azon a nagyon abban a korlátozott értelemben nem, hogy nyilván azok, akik szerencsések és sikerrel megjárják ezt az utat, és képesek arra, hogy nem csak, hogy elmennek, hanem hogy vissza is tudjanak jönni, és viszonylag jelentősebb összeget haza tudjanak hozni, akkor azok ott az ő abszolút mikromilliójükben esetleg jobb minőséget, életminőséget tudnak produkálni. Tehát épül egy szép, vagy lesznek bútorok, olyanok, amik korábban nem, tehát nagyjából ez a szépsége. De a metaforája a dolognak, azért azt ne felejtsük el, én jártam Bangladesben olyan falvakban, ahol jószerivel mindenki, a férfiak közül mindenki külföldön van. És ennél fogva egy sor egész tisztes, szép, jó kiállású ház van. Ugye annak következtében, hogy ott abban a családban van valaki, aki 20-30 évig Szingapurban, vagy nem tudom, Ománban, vagy Szaúd-Arábiában dolgozott, és a hazahozott kis megtakarított pénzéből épített egy takaros kis házat. 3-4 hálószobával, csak hogy a probléma az, hogy csatorna az már nincs, meg iható víz.
Tehát az, aki elmegy és megteremti ezt a fajta egzisztenciát, ott az ő személyes környezete valamennyire változik, de nem épül rendszerbe.
És még az ő számára is csak az elképzelhető legkorlátozottabb mértékben jelent előnyt. Tehát mi, amikor ott jártunk, megszálltunk egy ismerősnél, és amikor eljöttünk 3 nap után, akkor kiderült, hogy most nem jut eszembe, hogy már mit, de valami egészen nyilvánvaló, Európában már rég nem létező fertőző betegségben szenved mindenki a háztartásban, amikor eljöttünk. Mert éppen az volt a vízben, amit isznak. Tehát ugye ilyen szintig nem oldja meg a problémáikat, és hát nyilvánvaló, hogy ez csak úgy, ráadásul csak úgy tartható fenn, hogyha az újabb generációk ismét elmennek, 20-30 évekre, mert hogyha nem, akkor ugye az nem fenntartható, akkor a dzsungel az benövi azt a házat, és visszaáll az, ami korábban volt.
A bevezető tanulmányodban ebben a bizonyos Wallersteinról és recepciójáról is szóló tanulmányban említed a kooperatív világ gazdaság fogalmát. Mennyire tűnik ez a fajta pozitív globalizáció, ez a globális szinten való együttműködés most elérhetőnek?
Nézd, ugye a Wallerstein féle elmélet, aminek ugye az első komoly nagy kötete 74-ben jelent meg, tehát most az általad idézett cikk 86-os, tehát még viszonylag korai reakció volt a részemről. A Wallersteini elméletnek az egyik alaptétele az, hogy semmi nem állandó, így a kapitalizmus sem. Vagyis aminek ugye a kapitalista világrendszer sem az. És ő azt állítja, hogy az egyetlen pozitívnak tekinthető kimenetel, van egy sor egyéb kimenetel is egyébként, amelyek mind negatívak és borzalmasak, többek között például világháború és az emberiség kiirtása, stb. Az egyetlen pozitív kimenetel, amit ő el tud képzelni, az az, hogy a világ politikai szervezete utoléri a világ gazdasági szervezetét. Mit értek ez alatt? Az, hogy a világ gazdaság az globálisan van megszervezve. A világ bármely pontjáról, a világ bármely pontjára könnyűszerrel el lehet küldeni pénzt, tőkét, árucikket, ha egyébként minden megvan hozzá. Tehát az infrastruktúra már létezik, és jól ki is alakult. Ez kb. 100-120 éve így van. Ugyanakkor nincsen globális állam. Tehát a világ politikai szervezete le van maradva, hogy így mondjam, a világ gazdasági szerkezete mögött. Ez adja egyébként a nagy tőke profitjának jelentős részét. Tehát az egyszerűen az államok futnak a nagy tőke után, amely ugye mindig jöttük jár, hiszen globálisan szervezett, míg az államok ugye helyileg szervezett. És erre mondja Wallerstein, hogy akkor a pozitív, egyik lehetséges pozitív, vagy a lehetséges pozitív kimenetel az az, amit ő úgy hív, hogy szocialista világállam, gyorsan bocsánatot kérek a nevében, hogy ilyet lemert írni, hogy szocialista, amin ő azt érti pusztán, hogy a globális tőke és a profit logika mellé felzárkózik az állam, és egy globális újraelosztó rendszer is kialakul. Ebben látja Wallerstein az emberiség fönnmaradásának egyetlen zálogát. Ez egyébként viszont nehezen támadható, tehát én gyakorlatilag nem tudok érdemi ellenérvet az ellen, ez ellen a koncepció ellen.
Ez megszületik ugye a 70-es években, te a hidegháború, tehát a hidegháború korszakában járunk, kétpólusú világ. Most jóval a hidegháború után vagyunk, mondjuk fogalmazunk, hogy a cyberháború, de mondhatnánk bármilyen, nagyon sok más jelzőt arra, hogy milyen háborús időben vagyunk. Most ennek a mai viszonyokat ismerve az erre való politikai érettség, a világszervezetek mai állapota, mennyire alkalmas, vagy mennyire keltél reményt, hogy ez ehhez hasonló, vagy ezt megközelítő kooperativitás valamilyen szinten megvalósuljon?
Nézd, igen. Válaszolni fog, de egy picit még a hidegháborúra hadd mondjak valamit. Ugye a hidegháború lényege az nem a bipolaritás volt, hanem az volt, hogy a világon létező, a világ teljes lakosságának maximum 10-valahány százalékát, mondjuk és azt hiszem, 15 százalékát kitevő fehér társadalmak egymás, tehát ő közöttük volt egy bipolaritás, ugye, tehát ők álltak egymással szemben politikailag. Eközben a világ többi 80-85 százaléka, mint ugye akkor hanyag eleganciával harmadik világnak hívtak, az lényegében azt a szerepet töltötte be, hogy a két oldal számára egyfelől energiát és nyersanyagot biztosított, illetve a politikai vetélkedésben, rivalizálásban ugye mind a két oldal megpróbált valamilyen mód, próbálta a harmadik világ különböző általuk elérhető részeit maga mellé állítani. Kb. Ez volt a rendszer lényege. Na most ennek a bizonyos 15%-ra kiterjedő rivalizálásnak vagy konfliktusnak láttuk a végét 89 és 91 között, illetve véltük úgy, hogy látjuk a végét. Hogy a tényleg vége van-e, vagy hát mondjuk államszocialista birodalom legalábbis a Szovjetunióhoz fogható, természetesen nincsen. Bár azért azon úgy elgondolkodnék, hogy jelen pillanatban a világgazdabár most az elmúlt 20-valahány évben, mondjuk 30 évben, igazán meredek gazdasági felfutást, emelkedést, azt egy szocialista ország, meg legalábbis nominálisan szocialista ország, Kínai Népköztársaság éri el. Egy rossz évben csak 7% az évi növekedésük, de hát volt olyan, hogy 10% fölötti, ami egészen tehát kivételesnek tekinthető a történelem során. Ez csak egy mellékszám. De az érdekes az, ugye, hogy most, az elmúlt néhány évben újra kialakulni látszik egyfajta ezúttal orosz-amerikai hát köntösben egy újfajta rivalizálás, de én nem téveszteném ezt össze a hidegháborúval, mert nincs abban az értelemben ideológiai különbség a két ország között, hogy tehát most nem arról van szó, hogy egy államszocialista és egy liberális kapitalista ország áll egymással szemben, két kapitalista ország áll szemben egymással, tehát Oroszország az pont úgy tőkés ország, mint az USA, pusztán arról van szó, hogy a geopolitikai érdekeik különbözőek. Egyébként a hidegháború végét azt ugye az egyet járt ugye Oroszország, a Szovjetunió felbomlásával és Oroszország gazdasági összeomlásával. A volt szovjet köztársaságok között van olyan, amely a 1988-as egyfőre jutó GDP-jének a 20-valahány százalékára zuhant le. És még Oroszország is kb. Egy olyan 30-35 százalékát elvesztette az egyfőre jutó GDP-jének ebbe a 90-es évek, vagy Jelcini időszakban. Hát ugye azt azért nehéz lenne mondjuk némi megértés nélkül kezelni, hogy esetleg valamiféle orosz gondolkodásnak is lennie kell afelől, hogy hát mi lenne a jövő, és hogy legyen Oroszország, mit jelentsen ez. És hát ugye kb. 300 éve mióta létezik ez a politikai szervezet, hogy Oroszország ugye mindig is a határok védelme és a külső fenyegetettség, és főleg a szárazföldi típusú fenyegetettség volt, ami az orosz stratégiát jellemezte. Most ebben a közegben történik az, hogy az amerikai oldal, a NATO lényegében, de hát főleg az amerikai vezetés más sem tett az elmúlt 20-valahány évben, mint egyre közelebb került Oroszországhoz katonailag. Talán túlzok, hogy más se tett, mert egyben egyébként Kínát is megpróbálja bekeríteni, tehát nem csak Oroszország a célpont. Tehát is ezt mondjuk nehezen viselik az oroszok, tehát az mondjuk a Kremlin, tehát az orosz katonai geopolitikai gondolkodás. És hát ennél fogva ugye egészen a közelmúltbeli amerikai választásokig e körül forgott a világ, tehát egyfajta ilyen új orosz-amerikai konfliktus körül. Ráadásul az amerikaiak ugye, most már nem is tudom követni, hogy számoljuk, hogy hány háborút vívnak egyszerre, tehát Afganisztán, Irak, Szíria, Jemen. És ezek mind olyan átalakulások, egyfelől népirtás, tehát teljesen egyértelmű, hogy mindenféle különösebb diszkrimináció nélkül a helyi lakosság kiirtását is magában foglalja. Nem azért, mert gyűlölik őket, hanem azért, mert nem számít. Tehát nem kerül bele a katonai logikai gondolkodásba, hogy a civileket védelmezni kellene. És hát ebben a játszmában teljességgel hagyományos 19. századi birodalmi geopolitikai logikát követve belelépett szinte mindenki. Beleléptek a britek, a franciák és az oroszok is. Tehát e körül forog a világ, és akkor ebben történik az, hogy az amerikai választó hát ezt a jelenlegi elnököt választotta meg, akivel kapcsolatban nehezen, hogy mondjam, aki nehezen vádolható azzal, hogy különösebben mély elgondolásai lennének a világ jövőjére nézve.
Említetted, hogy Kína nagyon jól halad gazdaságilag. Ennek mi a magyarázata?
Kína 1820-ban, tehát mondjuk 200 évvel ezelőtt, Kína a világgazdaság 34%-át tette ki. További 25%-ot India. És 1950-ben, tehát a kínai forradalom után és India függetlenségének két követő évben, ezek mind a ketten lezuhantak valahova ilyen 2-3% közé. Tehát ugye a kettő között volt egy ilyen elképesztő 150 éves vagy 130 éves zuhanás. India esetében ezt a gyarmati rendszer okozta, Kína esetében pedig a Kína ellen vívott háborúk sora, majd a 20. század elejétől lényegében egy három generációs polgárháború. Ebből a helyzetből kezdett ez a két társadalom visszaépülni, és amikor a 70-es évek vége tájára, 80-as évek elejére eljutottak oda, mind a kettő, tehát nem csak Kína, hanem India is, hogy olyan eljutottak technológiai és gazdaságszervezeti intézmények olyan szintjére, hogy képesek voltak arra, hogy nem ciklikus növekedésben növekedjenek. Azért, tehát most ez alatt azt értem, hogy a világon általában a kapitalizmus története során ugye a növekedés az ciklikus szokott lenni, tehát rövidebb, hosszabb ciklusokon keresztül egy felfutás, egy összeomlás, egy felfutás, egy összeomlás. E két esetben nincs ciklikusság. Tehát az elmúlt 30-valahány évben se Kína, se India nem esett át összezsugorodáson, hanem folyamatosan egyenletesen növekszik. Kína egy kicsit meredekebben, India kicsit komótosabban, de körülbelül ez történik. És hát még nagyon sok hely van ahhoz, hogy Kína visszakerüljön oda, ahol 1820-ban volt. Tehát jelen pillanatban, attól függ persze, hogy milyen technikával becsüljük a gazdasági teljesítményt, de most csak így a rövidség, vagy egyszerűség kezdén mondjuk úgy, hogy nagyjából olyan 18-19%-át adja jelenleg a világgazdaságnak Kína. Tehát ahhoz, hogy eljusson arra a szintre, ahol 1820-ban volt, ahhoz még bőven van helye növekedni.
Visszatérő akkor... ez, amit mondasz, hogy visszaszerezni az egykori pozícióját, ezt mondtad Oroszországgal kapcsolatban is. És meg is akartam akkor kérdezni nagyon meredek módon, hogy azt, amit most az orosz érdekszféra növekedésének tekintünk, és elítéli a magyar közélet jelentős része, az tulajdonképpen egy ilyen gazdasági restaurációs folyamatként is értelmezhető?
Nézd, én nem... Én megmondom őszintén, én nincs, hogy mondjam, a magyar médiától független tudásom arra, hogy voltak éppen mi az igazság a mögött, amire úgy utalunk, hogy ugye az orosz befolyás növekedése Magyarországon. Az kétségtelenül elképesztő volt, hogy a magyar miniszterelnök elment Moszkvába, és egy hihetetlenül nagyon nagy méretű energiaipari beruházási projekttel jött vissza, amit ráadásul a beruházó cég finanszírozna, orosz cég, ugye ez a bizonyos paksi atomerőmű bővítés. Hát ez tényleg arra utal, hogy van valóban valamiféle orosz befolyás, növekedés, de hát azért ezt hozzá kell tenni azt, hogy például, ha már erről beszélünk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy az oroszok a világ csúcs technológiáját produkálják e tekintetben, messze a leggazdaságosabban állítják elő az atomenergia útján az elektromosságot, jóval nagyobb hatékonysággal, mint az összes többi. És nem csak Magyarország vásárol orosz atomerőket, hanem például Finnország is. Tehát ez egy bonyolult játszma, mondom, én nem látom be. Az oroszok nézőpontjából, tehát ilyen geostratégiai szempontból nézve, az teljesen nyilvánvaló, hogyha a világ arról fog szólni, hogy nem lesz szocializmus Oroszországban, nem lesz, a kapitalizmus lesz. És ilyen nagy államok által támogatott kapitalizmus lesz, akkor az orosz állam is támogatni fogja az orosz nagytőkét. Többek között például az orosz nagytőke külföldi expanzióját is fogja támogatni. Szóról szóra ugyanúgy, ahogy például a brit állam 3-400 éve támogatja a brit tőke külföldi expanzióját, vagy ahogy az amerikai Egyesült Államok kormánya, vagy állama támogatja az amerikai nagy tőke expanzióját, mondjuk 120-150 éve. E tekintetben ugye az ember ahhoz, hogy picit tisztán lásson, ahhoz célszerű állandóan arra törekedni, hogy hát, hogy mondjam, tehát egyenlően mérjen, tehát ne hagyja magát, mert érzelmi, hogy mondjam, érzelmileg befolyásoltatni. Így fejezem ki magam. Az egyébként, hogy és még egy dolgot akartam még jelezni, ugye, hogy az nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor összeomlott az államszocializmus, ugye ez volt a lényege a 1989-91 közötti átalakulásnak. Ugye, tehát ebben a régióban megszűnt ez az államszocialista típusú politikai berendezkedés. Ehhez képest mi volt Antal József első demokratikusan választott posztállamszocialista miniszterelnök, magyar miniszterelnök első nagy geopolitikai lépése? Kezdeményezte a KGST feloszlatását. Amivel lényegében azt teszi meg, hogy az olajozottan fölösleges adók, vámok és mindenféle egyéb sztenderdekkel kapcsolatos packázás nélküli kereskedelmet szünteti meg. Tehát nem arról van szó, hogy átalakítja esetleg mondjuk a hazája számára kedvezőbb feltételekkel működő gazdasági integrációs rendszerré, hanem arról van szó, hogy megszüntetni. Tehát olyan mértékben úgy érezte a politikai elit Kelet-Közép-Európában, hogy le kell győznie a múltat, hogy a múltnak azokat az elemeit is megszüntették, amelyek intézményszociológiai szempontból esetleg a társadalmuk jólétét biztosíthatták volna bizonyos szinten. Ennek a lépésnek következtében például Magyarország egész keleti része, a mezőgazdaság gyakorlatilag összeomlott, mert az alapvetően szovjet exportra termelt. A magyar ipar összeomlásának egy jelentős részben az volt az oka, hogy a szovjet felvevő, vagyis ezután már orosz felvevő piac is megszűnt. És nyilvánvaló ez igaz a másik oldalról is. Ezt helyettesíteni, vagy ennek a helyére próbálják az oroszok a maguk a jelenleg rendelkezésükre álló technológia és geopolitikai tudás mellett az expanziójukat menedzselni. És hát, amilyen mértékben sikeres, hát azt lehet mondani, hogy ügyesek.
A kérdés az, hogy kik azok a világpolitikai szereplők, akiknek a jelenlétét látjuk? Te úgy fogalmazol, hogy az különbözteti meg a világbirodalmakat a világrendszerektől, hogy hát itt az utóbbiban versenyző államok állnak egymással szemben, és felrémlett bennem, hogy amikor a magyar miniszterelnök erős nemzetállamokról beszél, vagy erős nemzetállamiságról, akkor nem azt akarja mondani, hogy mi egy jól védhető pozíciót akarunk ebben a versenyben?
Nézd, a magyar, jelenlegi magyarországi, mondjuk kormányzati tényezők, hogy így mondjam, gondolkodása tartalmaz bizonyos racionális elemeket, főleg abban az értelemben, hogy valóban tehát találónak tűnik a világ berendezkedéséről, és főleg az Európai Unióval kapcsolatban hangoztatott kritikájuk. Azonban abban az értelemben szerintem teljességgel elmaradott, hogy lényegében egy 19. századi német típusú gazdasági gondolkodást próbálnak, nevezetesen ezt a nemzetgazdasági jellegű gondolkodást próbálják előtérbe helyezni. Egy olyan közegben, amikor a hazájuk, amelyet ők elvileg kéne, hogy menedzseljenek, ugye alkotmányosan része az Európai Uniónak, ebben az értelemben egyszerűen nem áll rendelkezésükre ez a fajta lépték a továbbiakban. Az Európai Unió tagsága azt jelenti, hogy a belépő állam feladja a szuverenitásának azt a részét, ami arra vonatkozik, hogy meghatározhassa a határain belül folyó gazdasági tevékenységeket. Ezt jelenti az EU-tagság. Ez egyébként nem volt könnyű játszma Nyugat-Európa esetében sem, tehát eltelt egy jó pár év, amíg ehhez hozzászoktak a nyugat-európai elitek. Olyannyira így volt ez, hogy a britek ugye nem is voltak alapító tagjai az EU-nak, tehát jóval később kerültek be, és emögött nagyjából ilyen jellegű megfontolások játszottak szerepet, tehát egyebek mellett még ott a brit brit gyarmatbirodalommal kapcsolatos kérdések is fölmerültek, mindegy. Tehát ebben az értelemben teljesen fából vaskarika az, amit a jelenlegi magyar kormány óhajt csinálni. Az ugyanis a hajó elment akkor, amikor aláírták a társulási szerződést, és beléptek az EU-ba 2004-ben.
Ez ide egy másik szinten, vagy egy másik
csoportban? Az EU versenyez. Igen, tehát ugye már eleve, most ez olyan értelemben elvezet bennünket egy másik témához, hogy ugye ahhoz a kérdéshez, hogy voltak éppen mi is az EU, és hát ebben a vonatkozásrendszerben, amiben most beszélünk, az Európai Unió az nem más, mint egy sor globális szempontból nézve viszonylag kicsiny, és ebben az értelemben globálisan viszonylag versenyhátrányban levő állam egyesülése abból a célból, hogy létrehozzanak egy nagyobb egységet, amely pusztán a mérete és ebből következő súlya következtében hatékonyabban tudja képviselni beletartozó társadalmak gazdasági, főleg a tőke gazdasági érdekei. Ebben az értelemben ugye Magyarország, vagy kelet-európai ország belépése az EU-ba, az ugye azt jelentette, hogy Magyarország, ami, ha jól emlékszem, olyan nagyjából 1/10 vagy 0,15%-a volt a világ gazdaságnak akkor, amikor belépett az EU-ba, egyszer csak része lett egy a világ 18-19%-át kitevő monstrumnak. Tehát ebben az értelemben azért gondolom retrográdnak azt, amit a magyar kormány csinál, hogy ahelyett az EU-n belül a magyar munkavállaló és főleg a magyar társadalom tágabb értelemben érdekeit képviselve, azért harcolna, hogy jobb feltételekkel lehessen például részt a magyar munkaerő a nyugati tőke megtérülésében. Ehelyett hát ezzel a nemzeti maszlaggal jön, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, ami gazdasági értelemben az EU-n belül értelmetlen.
Még van itt egy furcsa egybeesés a magyar politikában, és általában az európai jobbos és szélsőjobbos politikában gyakran hivatkoznak a kultúra rák közötti különbségekre, a kultúrák hierarchiájára, összeférhetetlenségére. Te ebben az első tanulmányodban említed, hogy a világrendszer elméletek két dologgal nem számoltak. Korabeli elméletek, 80-as évekről beszélünk, igen, és nem a mai Európáról. A kultúra, igen, szerepével nem számoltak, és azzal nem számoltak, hogy nincs mindig béke. Na most számomra, hogyha, igen, a világrendszer ma meghatározó folyamatait kéne megnevezni, akkor a háborús konfliktusok alakulását nevezném meg, furcsa módon, mint rendszerelvnek, de hát nyilván a káosz rendszere, vagy értsd így, valamilyen módon.
Igen, tehát jó, nagyjából, tehát hogy mondjam, én elfogadom, egyetértek, tehát a háború valóban rendszere alkotó elem. Amikor én ezt írtam, ugye, hogy a kultúrával nem nagyon tud mit kezdeni a világrendszer elmélet, az ugye egy általános, mondjuk nagyjából, nagy vonalakban a marxizmus felé orientálódó, tehát mondjuk Nyugat-Európát, vagy a nyugati világot nézve a legmeghatározóbb társadalomelméleti irányzatot általában jellemzi ez, és hát főleg Wallerstein korai munkáit rendkívüli mértékben jellemezte. De ez azóta változott, tehát ma már szép számban vannak, vagy vagyunk olyanok, akik beszélünk kultúráról is. Egyébként az, hogy a világrendszer elmélet követői viszont kevéssé hangsúlyozták a kultúra szerepét, az részben annak is betudható, hogy a kettővel korábbi rendkívül mértékben domináns elméleti megközelítés, a modernizáció elmélet jó szerével másról se beszélt, mint kulturális különbségről, és egyfajta ilyen kulturális rasszizmusra redukálta a globális elemzést. Tehát a világrendszeresek erre, mint egy ilyen szélsőséges válaszként kezdték azt mondani, hogy nem, a kultúra egyáltalán nem számít ezen a szinten. De ez azóta sokat enyhült. Na most, ami a háborút illeti, a háború ugye alaposan összefügg azzal a kérdéssel, kezdjük talán ott, hogy gyakorlatilag népirtás nélküli háború nincsen ma már. Hát ugye az a dolog, ami az európai társadalmak egymás között vívott, főleg nyugat-európai társadalmak egymás között vívott harcait jellemezte, hogy volt egyfajta ilyen lovagiasság és gáláns tisztelet az ellenféllel szemben, stb. Ez megszűnt készsége. Jelen pillanatban gyakorlatilag az van, hogy a társadalom civil tagjai, katonai stratégiai tényező jelennek meg a katonai tervezésben. Tehát gyakorlatilag folyamatos népirtás van. Hát ugye az közismert, hogy néhány évvel az amerikai iraki bevonulása után a Lancet nevű rendkívül tekintélyes brit orvostudományi lap közölt egy becslést arról, hogy mennyivel kevesebb iraki van életben, mint amennyi egyébként életbe kéne, hogy legyen, ha béke lenne, és valami egészen elképesztő, tehát ilyen másfél milliós emberveszteség volt, csak Irakban. Ezt azért érdemes ugye végig gondolni, mert ugye az iraki megszállás az ugye felszabadításként indult, tehát ugye a dolgot azzal igazolták, hogy őket felszabadítják a Saddam Hussein elnyomó uralma alól, és ennek ugye az lett az első néhány év után az eredménye, hogy hát másfél méretű, egészen elképesztő méretű civil veszteség állt be. Hát azóta pedig hát teljességgel, tehát hogy mondjam, a szellem kint van a palaszból, tehát lényegében úgy mondhatjuk, hogy Nyugat-Ázsia szinte teljes egészében hadjövezetté vált, egy geostratégia része, és azok, akik a háborút tervezik, azok pontosan tudják, elképesztő mennyiségű emberi áldozat lesz, és ez nem számít. Na most olyan azt, hogy ember áldozat nem számít, ilyet ismerünk a világtörténelemből, ez a rassz fogalom egyik legjobb definíciója. Tehát a rassz megkülönböztetésnek ugye az a lényege, hogy az tartozik más rasszba, akinek az élete kevesebbet ér, mint a miénk. Ebben az értelemben lényegében semmi más nem látunk világpolitikában, mint hogy ezt a lényegében, mondhatjuk úgy, hogy fasizmusba hajló rassz felfogást valósítja meg a fejlett nyugat. Nyugat-Ázsia népeivel szemben.
Hogyha számomra egy pozitív lehetőséggel kezdődött ez a gyűjtemény, ez az áttekintés, és ez a kooperatív világgazdaság esélye rajzolódott ki, igen, akkor ez a végszó azért, hát hogy mondjam, több mint pessimista, vagy figyelmeztető, vagy inkább szorítja és összefogja ez a káosz magát, mint sem egy rendszer körvonalazódik ki ebből.
Így van, így van.
Ez a beszélgetés most itt fog véget érni, egyrészt azért, hogy ne oldjuk fel a feszültséget a hallgatóban, másrészt azért, mert rengeteg apró részletet, én egy egész kis szótárat írtam ki abból, hogy hányféle fogalmadat kéne végig beszélni, és érdemes megfontolni. Bízom benne, hogy a Lármátán kiadónál megjelent Hasított fa című kötetét Böröc Józsefnek sokan el fogják olvasni, de leginkább abban bízom, hogy be fogjuk itt mutatni Erdélyben, és fogsz előadni erdélyi egyetemeken. Úgyhogy lássunk és halljunk itt, és olvassanak sokan. Köszönöm szépen.
Így legyen.